Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Ürge Vorsánc Diana, fizikus, a CEU professzora, az éghajlatváltozási kormányközi testület egyik alelnöke, kezét csokolom, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Látszik már, hogy ez az egy év leállás mit okozott, vagy legalább indított el a Föld klímájában, vagy még nem látszik?
Látszik, de sajnos semmit. Tehát ezt összességében ez egy nagyon kicsi hatás, sőt több hatás szinte kiegyenlíti egymást, hiszen az igaz, hogy a tavalyi év során kb. 6%-a csökkent a globális széndioxid kibocsátás, ugyanakkor amiatt, amiatt, hogy a légszennyezés az csökkent, emiatt viszont a légszennyezésnek a hűtő hatása, a szállókoromnak a hűtő hatása az egy kicsit lecsökkent, tehát emiatt az összhatás még az is lehet, hogy így is egy kis plusz melegedés, de nagyon elenyésző mértékről beszélünk.
Akkor le lehet vonni ebből azt a következtetést, hogy az se jó, hogyha teljesen minden leáll, mert a hatások ez egymással ellentétesek?
Nem lehet ezt levonni, ezt a következtetést, és amúgy sincs értelme ilyen következtetéseket levonni olyan szempontból, hogy senki nem azt akarja, hogy úgy oldjuk meg az éghajlatváltozást, hogy mindenkit bezárunk. Viszont, és az se, és nem is úgy akarjuk megállítani az éghajlatváltozást, hogy továbbra is magas szinten tartjuk a légszennyezést. Tehát más utakat kell választanunk az éghajlatváltozás megoldásához. Minden esetre ez az egyén nagyon sok minden olyan dolgot megtanított, amik segíthetnek ebben a küzdelemben, valamint nagyon sok olyan lehetőséget megteremtett, amik felgyorsíthatják azokat a változásokat, amiket amúgy is meg kell tennünk, hogy legyőzzük az éghajlatváltozást.
Voltak nagyon látványos részjelenségek, például a turizmus megállása, meg az azzal járó repülőgépes közlekedés szinte teljes leállása. Itt Budapesten 98%-kal esett vissza a forgalom. Ezeknek a hatása így külön-külön mérhető, vagy értelmes mérni?
Feltétlenül nagyon fontos ezzel foglalkozni, de nem önmagában az éghajlatváltozásra tett hatását önmagában, hanem azt, hogy ez milyen lehetőségeket teremt. Hiszen tudjuk, hogy sajnos a repülés az egyik legkényesebb ágazat az éghajlatváltozás szempontjából, hiszen évente 2%-kal nőtt a koronajárvány előtt a repülés, és sajnos pont ez az a terület, de nincs igazából technológiai megoldás. És hogyha klímasemlegesek szeretnék lenni az évszázad közepére, ha fejlett országok ez azt jelenti, hogy ez igazából korábbanra kéne klímasemlegesnek lennünk, gyakorlatilag a repülést, hát nem nagyon tudunk mit csinálni vele, mint hogy bizony eléggé le kell csökkentenünk, az semmiképpen nem fér bele a klímasemlegességbe, hogy évente 2%-ot növekedjen a repülés. Viszont, ha már az emberek egyrészt amúgy is egy évig megtanulták, hogy például hogy lehet úgy üzleteket kötni, hogy lehet úgy bizonyos dolgokat elintézni, hogy nem röpködünk ide-oda, és nem feltétlenül személyesen találkozunk az üzletfelekkel, sőt, megtanultuk, hogy Magyarország is nagyon szép, és itt is nagyon jól lehet nyaralni, vagy a környéken is nagyon jól lehet pihenni, és nem feltétlenül kell elmenni a világ másik végére. Itt ezt a momentumot lehetne egyrészt kihasználni, hogy egy kicsit átgondoljuk a repülést, valamint én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lett volna, hogy ezt a lehetőséget megragadni arra, hogy például az árazást rendezzük. Hiszen az a probléma a repüléssel, hogy ugye míg a szárazföldi közlekedésen, főleg ugye a olaj alapú szárazföldi közlekedésen, nagyon jelentős adók, terhek vannak, míg ugyanezeket az üzemanyagot, a repülő üzemanyagot nem terhelik ugyanezek az adóterhek. És emiatt is, hát nagyon sok más minden miatt is, emiatt is sokszor sokkal vonzó például Európán belül a repülő útnak a költsége, mint mondjuk egy vonat, vagy akár egy busz szoros utazásnak, és ez nyilván hosszú távon nem fenntartható, tehát most ez egy olyan lehetőség lett volna, hogy amúgy se repültünk, akkor nem ugyanoda állunk vissza, ahonnan elindultunk, hanem egy új normálisba. Valamint, hát ugye hát ezt nagyon nehéz mondani, és tudom, hogy nem lesz népszerű, de akkor is be kell látni, hogy amikor azok az iparágak, amiket tudjuk, hogy hosszú távon úgyis csökkentenünk kell, akkor, amikor úgyis el kellett küldenünk egy csomó dolgozót, és úgyis kisebb össze kellett szűkülniünk, akkor ez egy lehetőség, hogy ne feltétlenül fújjuk vissza oda, ahol voltak, hanem inkább próbáljuk meg ezt valamennyire tartani, hiszen tudjuk, hogy meg kell lépni, csak nagyon nehéz ezeket úgy meglépni akkor, amikor amúgy az iparágnak nagyon fényesen megy, amikor jó profitot termelnek, amikor a munkaerőnek jó nyugdíjpénztári befizetések, és így tovább, tehát jó kedvezmények mennek.
De emberi természettel nem ellentétes például a 3000 forintos repülőjegyeket újra visszaemelni 300000 forintosra, amikor sokan egy életet vártak arra, hogy végre ők is eljuthassanak valahová, ahová eddig esélyük nem volt, most meg van. Kényelmetlenül, szűkülésen, de mégis van.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz kérdés. Nyilván azért nem 300000 forintra kellene emelni bizonyos kutatásokat, amiket láttam, például Angliára, hogyha az üzemanyagot, az repülőüzemanyagot ugyanolyan adók terhelnék, mint a szárazföldi üzemanyagot, akkor körülbelül négyszeresére mennének a repülőárak. Na most ez nyilván nem mindegyik jegyre, hiszen a repülőjegyek árazása amúgy is nagyon változatos, és egyáltalán nem nagyon sokszor, tehát a 3000 forintos jegy például Izraelbe biztos vagyok benne, hogy nem fedezi annak a repülő út költségeit, a arányos költségeit, akár az üzemanyag is, az egyéb infrastruktúrális és egyéb költségeket, tehát nyilván itt valamilyen fajta keresztfinanszírozás van. Igaz, hogy ez egy fantasztikus új lehetőség volt nagyon sokaknak, de ha belegondolunk, akkor sajnos nem fér bele a bolygóba, hogy 7 vagy 9 milliárd ember hozzáférjen, és mindenki röpködjön, és mindenki megnézze a Machu Picchu-t, és mondjuk a korászírteket, és így tovább. Vagy esetleg lehet, de én azt gondolom, hogy ennek visszakínálni, hogy ez egy ilyen különleges dolog, mint ami eredetileg volt. Tehát amire az emberek egy-két évig spórolnak, és akkor végre egy csodálatos, fantasztikus, mondjuk egy érettségi ajándék, vagy egy különleges házassági évfordulóra az ember elmegy. Tehát nem az, hogy hát most körbenéztem, és ez a legolcsóbb, és akkor gyorsan elrepülök, vagy egy fogászati kezelésre mondjuk elmegyek. Sokszor most már ez is van, hogy fogászati kezelésre átjönnek ide Írországból, és így tovább.
A gépjárműves közlekedés az úgy tűnt, hogy nem állt le, mert azért amikor lehetett menni, akkor az emberek mentek valahová, csak nem mindig ugyanúgy. A tömegközlekedést egy ideig nem preferáltuk, mert zsúfolt volt, akkor autóztunk a világon, meg mindenféle más megoldás is volt. Ennek a hatása mérhető? Ugyanúgy, mint ahogy a repülőgépes kibocsátás csökkenés hatása látványos volt?
Nagyon látványos volt. Az, hogy mennyire állt le a lezárások eredményeképpen a szárazföldi közlekedés, az autós közlekedés, nagyon változó volt érdekes módon Európa szerte is, és nem tudom miért, de valamiért Magyarország volt az egyik, ahol legkevésbé csökkent ez a forgalom, de még pár héttel ezelőtt is, és nem olyan sokkal mondjuk 5 héttel ezelőtt is, én még úgy láttam, hogy nagyon sok országban több mint 50%-kal csökken, és voltak olyan országok, ahol akár 70%-kal lecsökkent az autós közlekedés. Tehát biztos különbözők voltak a szakpolitikák és ezek eredményeképpen. Nagyon jelentős volt, igen. Én azt gondolom, hogy itt sem azt a hatást kell nézni. Nyilván nagyon jó volt, hogy kitisztult ettől a levegő, és a kibocsátásaink is lecsökkentek, de mondom, hosszú távon egyrészt a levegőszennyezés sajnos azonnal visszajön abban a pillanatban, hogy elkezdünk újra autózni, másrészt pedig a széndioxid, az éghajlatváltozás az nagyon picit, szinte semmit nem változott ettől. Inkább abban kell látni megint a lehetőséget, hogy amíg nem autóztunk, az alatt is mégis megoldottuk a dolgaink nagy részét. Tehát azért a nemzeti össztermék nem csökkent 70-50%-kal, mint amilyen a közlekedés, tehát megtanultunk online nem csak dolgozni, de iskolába járni, ügyet intézni, üzletet kötni, még a egészségügyi szolgáltatások egy részét is. Természetesen ennek egy jó része nem jó, és nem szeretnénk senkit bezárni, nem akarjuk azt, hogy ne legyenek társas kapcsolataink, de én nem tartom ördögtől valónak azt, hogy ennek egy részét konzerváljuk, vagy próbáljuk megtartani. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos lett volna például az iskoláknak, egyetemeknek, mondjuk középiskoláknak, egyetemeknek, esetleg felsősöknek heti egy, esetleg két nap, nyilván olyan szakon egyetemeken, nem aki laborba dolgozik, de olyanok, akik megtehetik, heti egy-két nap online oktatást megtartani. Hiszen ettől a városaink terheltsége is csökken, nem csak a kibocsátások, hanem a városaink élhetősége nagyon jelentősen változik, összességében. Ugyanúgy azért nagyon sok munkahely és munkaadó gondolkodik azon, hogy vagy most próbálja kiértékelni, és azért sokan úgy látják, hogy igazából van, ahol növelt ez a termelékenységet, tehát lehet, vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy hosszú távon ez azért nagyon katalizálta az átállást, az, hogy amilyen szakmában lehet, térjünk át esetleg otthoni munkákra, tehát reméljük, hogy ilyen módon talán segítette azt, hogy legalábbis a városok, az ingázás közlekedési terheltsége lecsökkenne.
Igen, de ez azért feltételezi azt, hogy mindenütt ugyanúgy hasít a net, és mindenütt mindenkinek van otthon is megfelelő eszköze arra, hogy ezen a hasító neten egyébként online tudjon mindent intézni. A net Magyarországon kivételesen jó, ezt mindenki tudja, de azért nem mondhatjuk el, hogy mindenkinek van megfelelő eszköze, még az egyetemistáknak sem, az általános iskolásoknak meg különösen nincsen.
Ez teljesen igaz, és saját családomban is nagyon nehezen éltük meg, amikor hirtelen online oktatás volt, és most hogy adjunk 7 gyerek kezébe hirtelen 7 számítógépet, és még ugye a férjem is, és nekem is, tehát itt nagyon is köszönjük az iskoláknak, akik ezt támogatták, kölcsön adtak, ismerősöktől, mindenhonnan kaptunk, és nagyon hálásak vagyunk. Igen, ez mindenképpen egy kihívás, ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy rossz, ha ez elősegíti azt a változást, hogy mondjuk parkolóhelyek építése és parkolóházak építése helyett, és mondjuk irodaházak építések helyett abba fektetünk, hogy tényleg mindenkinek Magyarországon például, de most az, amit eddig beszéltünk, nem csak Magyarországról volt szó, hanem egész Európáról, sőt az egész fejlett világból, hogy mindenkinek legyen hozzáférés egy ilyen eszközhöz, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó befektetés lenne, sokkal jobb, mint mondjuk esetleg több betonozni, hanem nagyon jó befektetés, ha tényleg mindenki hozzáfér ilyen rendezésekhez.
Az látszik-e, hogy ebben a pillanatban milyen térségek, milyen országok, meg milyen iparágak számítanak a legnagyobb szennyezőnek? Az iparágak kicsit bonyolultabb kérdésnek tűnik, mert azok globalizáltak, bárhol működhetnek, az országok meg ott vannak, ahol vannak.
Feltétlenül, ha országokat nézünk, akkor mindenképpen Kína a legnagyobb kibocsátó. Ugye most főleg az éghajlatváltozásról beszélünk, mert hogyha más módon, másféle szennyezéseket mérünk, akkor nyilván más a leosztás, de Kína olyan nagy, és olyan nagy az ipar, hogy nyilván nagyon sok szennyezésbe valószínűleg vezet. Utána az Egyesült Államok és az Európa Unió, de azért most már egyre jobban látszik szerepe Brazíliának és a fejlődő világnak is, bár India például meg Afrika még mindig nagyon-nagyon kevés összességében, kicsi szerep van összességében. Ha iparágakat nézünk, akkor ugye az előbb beszéltünk a betonról, a cement feltétlenül az egyik legnagyobb kibocsátó, tehát általában az építéssel kapcsolatos infrastruktúra, fejlesztéssel kapcsolatos iparágak, és az a probléma a cementtel, hogy nem is nagyon van rá könnyű technológiánk, amivel ki tudjuk váltani ezeket a kibocsátásokat, lehet csökkenteni, de nem lehet teljesen megszüntetni, még akkor sem, ha teljesen átállunk megújuló energiatermelésre. Emiatt nagy probléma, hiszen például az egyik cikkben, amit én és társszerzőim a Nature-ben jelentettünk meg, megmutattuk, hogy egy másfél fokos, ha az éghajlatváltozást másfél fokon szeretnénk tartani, és nem szeretnénk annál többet melegedni az éghajlat, akkor az ahhoz megmaradó úgynevezett széndioxid költségvetésünk, tehát már amennyit, csak amennyit kibocsáthatunk, annak a kétharmadát felemészti csak az, hogy a maradék városokat megépítjük, tehát ugye egyre nagyobb az urbanizáció, egyre többen vagyunk, emiatt nagyon sok új várost kell építeni, vagy nagyon sok az infrastruktúra deficit, csak ezt az infrastruktúrát megépíteni, ez gyakorlatilag elveszi annak a maradéknak a kétharmadát. Tehát bizony, ez egy nagyon jelentős terület. Szerencsére vannak alternatívák, egyre jobban tudunk fából építeni, egyre jobban tudunk szalmából építeni, most már és nem arra kell gondolni, mint a kismalac házikója, hanem ezek tényleg high-tech, akár többemeletes épületek. Úgyhogy azért vannak megoldások, de ezek még nem olyan könnyen terjednek el, mert még idegennek tartjuk ezeket.
Jó, bocsánat, de a fából építés az nem egy nagyon vékony ég. Egy egyszerű ember, mint én, mindjárt arra gondoló, hogy ahhoz hatalmas erdőket kell letarolni, hogy fából lehessen építeni. Ugye ez nem az a fa?
Nagyon jó kérdés, hiszen a a fára hatalmas a verseny az éghajlatváltozással kapcsolatban, és ez a mostani kutatások tárgya, hogy mire használjuk leginkább a fa készletünket és a fa erőforrásainkat, hiszen lehetne cementet kiváltani vele az építkezésben, lehetne használni a bioenergiaként, és akkor úgy elégetni, és az egy energiaforrás is, amiatt nagyon vonzó, hogy nem nagyon van más olyan energiaforrásunk, amit jól tudunk tárolni, és a fa ugye az jól tárolható, vagy akár üzemanyagot tudunk belőle csinálni, de ugyanakkor az is nagyon fontos lenne, hogyha ott hagyjuk a fát, akkor az, amíg nő, meg általában a természetben van, akkor úgy is megköti a széndioxidot. És az az érdekes, hogy most jött ki nemrég egy tanulmány, a Joint Research Center, ez az Európa Uniónak a vezető kutatóintézet hálózata, most jött ki nekik egy új tanulmányuk, amely azt mutatták ki, hogy a sok alternatíva közül úgy tűnik, azzal járunk a legjobban, ha nem vágjuk ki a fák, vagy legalábbis a hozadék növekedést nem letermeljük, hanem arra használjuk, hogy az inkább megkösse a széndioxidot és ott maradjon.
Ugye eddig csak a széndioxid kibocsátásról beszéltünk, de nagyon sokféle más szennyezés is van, nagyon látványos hulladék szigetek úsznak az óceánokon. A városaink mentén, a Tiszaparton akkumulátorok fekszenek, folyik bele a vízbe. Ez a fajta szennyeződés, ez jelentős az éghajlatváltozásunk szempontjából, vagy csak ronda?
Nem csak ronda, feltétlenül az egészségünk szempontjából nagyon káros és nagyon problémás. Az éghajlatváltozáshoz nem igazán van köze, tehát azt nem segíti vagy nem erősíti. Olyan összefüggés van például a kettő között, hogy az olajcégek és az olaj kapcsolatos iparágak, mivel hát ugye meg kell, vagy le kell csökkentenünk jelentősen az olajfogyasztást, és emiatt, mivel ezt látják, bár még nem csökken az olajfogyasztás, kivéve a koronajárvány, de ahhoz képest nem. És ezt látva nagyon sokat befektetnek be, mivel nem tudnak olajba befektetni többet, nagyon sokat fektetnek be műanyaggyártó kapacitásba. Ez viszont azt jelenti, hogy egyre több és több műanyag termék zúdul ránk, egyre több még akár az építőanyagokba, akár út lebetonozás helyett is, vagy abba belekeverve is, tehát egyre több termékben jelenik meg a műanyag, és ennek összességében nagyon nem tudjuk a hatását. Már most is nagyon ijesztő azt látni, hogy az óceánban, egy liter vízben még összesen csak 7, átlagosan csak 7 mikróba van, vagy alga van, ugyanakkor 10 nano és mikro műanyag részecske van. Tehát ezek a kis tengeri élőlények, főleg már műanyagot esznek, és ez előbb-utóbb, és a rengeteg mikroműanyag, az bizony belekerül a szervezetünkbe, felgyülemlik, és ezeknek az egészségügyi hatásaiból egy kicsit már értünk, amit már értünk, az nagyon ijesztő, de igazából még csak a jéghegy tetejét kapirgáljuk, hiszen ez az egész történet még csak most kezdődött el.
Ja, ezt az egy év bezártságot, ezt nem akartuk, nem mi választottuk. Megmaradhat ebből valami, ami jó. És nyilván olyan, amit belátunk, hogy jó, mert ha nem látjuk be, akkor magunk mögött fogjuk hagyni.
Én nagyon remélem, hogy sok minden jó fog maradni. Ugye beszéltünk már itt a digitalizációról és a digitális átállásról. Ez nagyon fontos lenne, hogy ebből minél többet, a jót tartsuk meg, és ami esetleg, aminek rossz hatásai voltak, azt próbáljuk esetleg a hatásokat kiküszöbölni, de minél többet tartsunk meg, hiszen a digitális alternatívák, különösen amikor közlekedésre vagy egyéb szennyező tevékenységre nyújt alternatívát a digitalizáció, az nagyon jelentős hatással van a környezetre. Nem igaz az, tehát az téves, amikor azt mondjuk, hogy hú, akkor most mennyivel több áramot használunk, mert hogy mindenkinek be van kapcsolva a számítógépe, mára már nagyon hatékonyak, nem csak a számítógépek, de akár az adattárolás, tehát összességében az összes globális áramfelhasználásnak csak 2%-áról beszélünk még így is.
De bocsánat, ez tényleg nem igaz? Mérve nem igaz, hogy az egyéves pandémia alatt több áramot fogyasztottunk el? Ezt akartam is kérdezni nálunk, 3 gyerek, 3 különböző gép, 2 felnőttnek, 2 számítógép, meg még a tabletek, meg még minden, a hűtőszekrény folyamatosan, mert tele van kajával, folyamatosan dolgozik, mindent otthon eszünk, nem megyünk el. Az autó ugyan áll, mert nem mehetünk el, tehát az nem fogyaszt, de az áramból én azt képzeltem, hogy biztos többet fogyasztunk, nem?
Az igaz, hogy a háztartási energiafogyasztás az megnőtt, azt mindenképpen látjuk, viszont a kereskedelmi és az irodai épületek fogyasztása, a közszféra fogyasztása lecsökken. Nem tudom most pontosan az adatokat, hogy ennek összességében mennyi volt az eredménye, de akkor is, ha esetleg összességében növekedett az áram vagy az energiafelhasználás, lehetséges, hiszen azért nem tettük nullára az irodaépületeket, azért volt valami fűtés bennük, azért volt valami világítás bennük, és így tovább, és ha már ez van, akkor lehet, hogy összességében, mert egy-két ember azért bejárt, és így tovább, tehát lehet, hogy összességében megnőn, viszont azért azt kell látni, hogy összességében nem a számítógépeink miatt nőtt ez meg, hanem pontosan, amit elmondott, a hűtőszekrény, a világítás, a légkondicionálás, a fűtés, és így tovább ezek miatt.
Az a pandémiától függetlenül is látványos, hogy mennyire terjed az elektromobilitás. Elektromos autók, elektromos kerékpárok, elektromos rollerük. Hogy lehet kiszámítani az elektromobilitás lábnyomát, amikor az abba való energiát is meg kell termelni valahol, nem a belső égésű motor termeli, nem a benzinkúton veszem hozzá az üzemanyagot, hanem beletöltöm, de az nem a töltőoszlopban termelődik, hanem valahol máshol. Hol van nyoma ennek?
Pontosan, hát ezt azért nagyon sok számítás van erre, és az is igaz, hogy jelen pillanatban nem mindenhol van éghajlatvédelmi nyeressége annak, ha átállunk mondjuk egy nagyon energiahatékony, kis belső égésű motorú autóra, átállunk egy mondjuk nagy elektromos autóra, akkor feltétlenül nem lesz összességében éghajlatvédelmi nyeressége. Itt hosszú távú befektetésekről van szó, arról van szó, hogy hosszú távon minden áron muszáj, hogy az áram termelő kapacitásainkat dekarbonizáljuk, tehát kibocsátású áramtermelésről beszélünk, és abban az esetben hosszú távon azért részben megoldás, de abban teljesen igaza van, hogy nem úgy kell gondolni, hogy na most mindent lecserélünk, és akkor kész, mi mindent megoldottunk, hiszen az elektromobilitásnak is azért vannak környezeti problémáink. Tehát azzal arra kell vigyázni, hogy itt ne úgy járjunk, mint nagyon sok környezetvédelmi problémával a múltban, hogy igazából csak az egyik problémát átkonvertáltuk a másikba. Hiszen, ha belegondolunk, hogy az éghajlatváltozásba is úgy jöttünk, hogy előtte volt ugye a lovas közlekedés, és a városaink tele voltak lócitrommal, és rengeteg járványt terjesztettek, betegséget terjesztettek, nagyon piszkos volt, és akkor erre is azt gondoltuk, hogy ez az egyik legnagyobb környezetvédelmi kár, majd belefulladunk a lótrágyába, és akkor egyszerre csak bepöfögött az első belső égésű autó, ami olyan teljesen tiszta, nem potyogott belőle a lótrágya, hát ez volt a fantasztikus technológia, ami megoldja ezt a problémát, de láttuk, hogy a csöbörből vödörbe, tehát az egyik problémából hoztuk a másikat. Tehát ez a baj, hogy mindig, amikor egy technológiát ilyen planetáris méretekben nagyon nagy mértékben fogyaszt, vagy használunk, akkor annak nem nagyon mondta, hogy nincs olyan technológia, aminek nem lesz környezetvédelmi hatása. Tehát a megoldást mindenképpen azért abban is kell látni, hogy hogyan tudjuk ezeket az igényeket úgy lecsökkenteni, hogy azért az életmódunk az élet színvonalunk ne csökkenjen, sőt javuljon, és pontosan ezért azok a digitalizációs megoldások, amikről eddig beszéltünk, nagyon fontosak, de itt az egyévekről is kell beszélni, például kérdezte az előbb, milyen más pozitív hozadéka van a vírusnak, például a kerékpáros közlekedés. Még máig is, egy év után is hiányzik szinte a kerékpár, úgyis a sajtóban sokszor úgy jelen a nyugati sajtóban, hogy a kerékpár az új WC-papír, és még azóta is az új WC-papír. Budapesten is folyamatosan dőlnek meg a kerékpárt használóknak a rekordjai. Világszerte ez ugyanígy van. Míg a lezárások után mondjuk visszament egy kicsit, de aki elkezdte használni, és érti, hogy hát ez nem is olyan rossz dolog. Sőt, jobban érzem magam tőle. Megy ez. Már megszokta, akkor sokan nem térnek vissza az eredeti közlekedés formákhoz.
De ez is egy érzékeny kérdés, mert én sík terepre jövök be dolgozni, sík terepen. De a hegyen lakó kollégámnak elég nehéz lesz megmagyarázni, hogy ő ugyanezt csinálja meg, amikor egy elektromos kerékpár az még kedvezményekkel együtt is nagyjából olyan 700 ezer forintnál kezdődik már az, ami jó. Szóval kényszert azért nyilván nem lehet belőle csinálni.
senki nem akar semmiből kényszert csinálni. Itt nyilván pontosan az a lényeg, hogy egy széles palettája legyen a megoldásoknak, és mindenki a neki megfelelő megoldást válassza ki. Nem csak a hegyen lakók a probléma, jelen pillanatban az a legnagyobb probléma, hogy az városaink, na, hogyha megnézzük az összterületét, akkor ennek az összterületnek az igen jelentős százalékát az autók birtokolják. Tehát utak, parkolóházak és így tovább egyéb infrastruktúra, ami az autókra van kiépítve, viszont a kerékpárnak például, meg ez a gyaloglásnak, az egyéb alternatív közlekedési formáknak nincsen meg ugyanez a, nagyon kevés saját helyük van, és emiatt nincs is az a infrastruktúra hálózat, aminek a révén kényelmesen, biztonságosan el tudnék akármilyen A pontból B pontba jutni. És amíg ez nem lesz meg, addig nagyon sokan nem is tudnak. Tehát én mondjuk hegyen is lakunk, de azért nem engedem a gyerekeimet, mert egyszerűen nem merem, hogy a Nagykovácsi úton menjenek. És ezt nehéz lesz meglépni, viszont azok az országok és azok a városok, amik meglépték, Kopenhága, Amsterdam, Németország, Ausztriában egyre több város és egyre több hely, nagyon jelentősen átvette a kerékpáros forgalom az egyéb forgalom helyét, és nagyon fontos ez az egészségre. Tehát azok az emberek nem csak testileg, de lelkileg is jóval egészségesebbek, akik naponta fél órát, egy órát kerékpároznak, mert ezzel járnak be. És akkor nem kell arra gondolni, nem itt az időjárás se kifogás, mert például az egyik legjobban biciklizett város, ugye Kopenhága, ahol tudjuk, hogy sokat esik, sokat van hideg, és így tovább.
Föl fognak hördülni autóval közlekedő kollégáim, hogy azt mondjuk róluk, hogy ők lelkileg nem elég egészségesek. Nagyon érzékeny.
Nem állítottam.
Persze, csak ezt így, ez egy nagyon érzékeny terület, amikor kerékpárosok és autósok feszülnek egymásnak. Úgyhogy nagyon finoman, tapintatosan kell megoldani. Nyilván nem önnek, hanem azoknak, akik a döntéseket meghozzák. Érzékeny
igen,
terület.
Ez egy nagyon rettenetesen nehéz terület, és tényleg nyilván politikailag azt gondolom, hogy akár jelentősen bele is lehet bukni, mert nagyon nehéz addig eljutni, hogy már tényleg érzékelj az ember a pozitív hatásait. Tehát addig azt, hogy most itt van egy kis kerékpár utacska, meg ott, de ha kinyitják az ajtót az autósok, akkor már palacsinta lesz belőlem, és így tovább. Tehát ez mindig vagy az út és közepén, és így tovább. Tehát eleinte nagyon sok faramúci megoldás. Én rettegek például Bécsben vezetni, pontosan a sok kerékpárút miatt, mert egyszer nem tudom, hogy most honnan jön, melyik irányból jön nekem egy kerékpáros, vagy alám, vagy nem tudom. Tehát az biztos, hogy ez nehéz, de azt kell látni, hogy hosszú távon egyszerűen nem élhetőek a városaink, akkor, ha mindenkinek meg lesz a saját akár elektromos üzemű autója, és igazából nem tudunk annyi áramot, tiszta áramot se termelni, nem csak az, még az közlekedés el tudnánk látni, de nagyon sok más dologra kell majd az a tiszta áram, ha reméljük, hogy lesz majd elektromos repülés is, arra is kell, de még nagyon sok más mindenre kell.
Mi lehet a tiszta energia forrása? Az atomenergia az olyan kézenfekvőnek tűnik, a napenergia is, meg a szélenergia is. Mi?
Hát erről a minden szakember más fog mondani. Afelől azt gondolom nincsen kétség, hogy a megújuló energiaforrások, tehát a nap és a szél, az mindenképpen nagyon fontos szerepet játszik. A bioenergia az már egyre kétségesebb, hiszen már beszéltünk egy kicsit arról, hogy milyen alternatív felhasználásai vannak annak a megtermelt biomasszának, ami keletkezik, különösen Európában, különösen a sűrű lakott területeken, ez nagy igény van, és egy részét fontos, hogy ott is hagyjuk, ahol megtermelt, tehát az kevésbé. És akkor van az atomenergia kérdése, erről megosztanak a vélemények. Éghajlatváltozási szempontból mindenképpen pozitív, hiszen még egy életciklus alapon is viszonylag kicsi a kibocsátása.
A energia tárolására megfelelő technológiánk van? A nap, ha süt, akkor termel, de azt valahova el kell tárolni, amikor éppen nem süt, vagy szükség van rá. A széllel ugyanez a helyzet. Az elektromos energia az nehezen tárolható, akinek nincsenek nagy magas hegyei, ahova pumpálhat vizet, aztán leereszteti.
Pontosan, ez egy nagyon nehéz kérdés, ez a legnehezebb kérdés jelen pillanatban a tiszta energia átmenetnek, tehát hogy főleg megújuló energiákból termeljük az energia szükségletünket, és hiszen ezek elég időszakosak, és nem kiszámíthatók, hogy mikor vannak és mikor hol, és nem mindig akkor van szükségünk, amikor ezek történnek. Nem, nincs még elegendően jó és elegendő méretű technológiánk energiatárolása, ami van, az véges kapacitású, drága, és így tovább. Tehát alapvetően más megoldásokat kell keresni. Azt is keressük, és nagyon nagy méretű kutatás, fejlesztési irányok csoportosulnak el, tehát sok pénz van ebbe rendelve egész EU szinten, meg az egész fejlett országban ezen a szinten, és nagy a fejlődés is. Jelen pillanatban még én nem látom, hogy ez viszonylag belátható időn belül megoldja az egész energetikai problémákat, tehát nem dőlhetünk hátra, jó, akkor mindegy, mert van elég napenergia, majd eltároljuk addigra, amikor kell, tehát egyelőre még nem tartunk itt. Viszont azt látjuk, hogyha megfelelően sokféle ez az energiatermelés, megfelelően sokféle helyről jön, és eléggé össze van kötve a rendszer, akkor azért általában ki lehet ezt egyensúlyozni, tehát ezért nagyon sok olyan ország van, ami már sok hónapig, vagy akár egész éves szinten is az energiaigényük, legalábbis az áramigényük nagy részét kielégítették ilyen időszakos megújuló energiaforrásokból. Tehát azért lehetséges, én azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni oldani, de a 100%-hoz még nehezen tudunk közelíteni, és mindenképpen tényleg ez az egyik legnagyobb kutatásfejlesztési és innovációs probléma, ami előtt állunk. De én azt gondolom, hogy itt a big data, tehát a nagy adatok és az információs technológiai forradalom idejében, én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani.
A hálózataink, amelyeken az energiát szállítjuk, azok elegendő mennyiségűek és minőségűek? Mert a hálózatok azok betonból meg acélból vannak, és nem szeretjük, hogyha a saját kertünk fölött megy.
Pontosan, éppen ezért nagyon jó, amit látunk, az a tendencia, hogy egyre inkább lokalizálódik az áramtermelés, egyre több fogyasztó akarja saját áramát megtermelni, ez az úgynevezett prosumer, tehát aki nem csak fogyaszt, hanem maga termel és maga felelős ezért. A nullenergiás épületek, az energia pozitív épületek például, amik egyszerre összekötik mondjuk az elektromos autónak, az akkumulátorával, és ugye azok nagyon jó tároló lehetőségek is, energiatároló lehetőségek az a közlekedés, az elektromos közlekedés. Tehát ha ezeket ügyesen használjuk ki, akkor sokkal kevesebb szállítókapacitásra lenne szükség, hiszen jelen pillanatban az elektromos áramnak kb. 70%-át az épületek használják el. Amennyiben az épületek minél nagyobb mértékben termelnék meg a saját energiájukat, vagy annak egy jó részét, akkor sokkal kevésbé lenne szükség nagyon távoli átívő kapacitásokra. Valószínűleg akkor is lesz, de én azt gondolom, hogy azt kell egy kicsit átgondolnunk, hogy jelen pillanatban a megújuló energiát úgy látjuk megoldásnak, hogy hatalmas, például napelem farmokat építünk, napelemű telepeket. Nyilván nagyon jó, tehát nem azt mondom, hogy ezek nem jók, csak amikor már egyre több van belőlük, akkor azért felmerül a kérdés, hogy a földnek a legjobb használata-e, a biodiverzitást is azért eléggé tönkre teszi, mert ezek az általában most még viszonylag gazos, nem kell, a szemnek nem kell, nem feltétlenül kellemes helyek. Igaz, hogy drágább, de valószínűleg ennek egy jó alternatívája lenne minél több ilyen kapacitást a meglevő infrastruktúránkba integrálni, hiszen pont Magyarországon is van már olyan kerékpárút, amiben napelemek vannak, ha csak a tetőket, parkolóházakat és egyéb infrastruktúrákat használnánk ki áramtermelésre, akkor a mi előzetes számításaink alapján most publikáltuk, most adtuk elő egy konferencián az első eredményeinket. Úgy tűnik, hogy például a magyarországi épületek energia szükségét azt tudnánk fedezni, legalábbis éves szinten, tehát azért az még mindig azt jelenti, hogy tehát nem az, hogy nincs szükség erőművekre, de jóval kevesebb ilyen szállítókapacitás kellene.
Arra van már valami konszenzusos megoldás, hogy a napelem parkokkal mi lesz, hogyha a hatásfokuk üzletileg már nem megfelelő, mert 5%-kal jobbakat lehet kapni a piacon, akkor minden ügyvezető azt fogja mondani, hogy cseréljük le. De hova rakom azt az írdatlan mennyiségű régit?
Hát én nem hiszem, hogy 5% hatékonyság emelkedés miatt lecserélnénk bármit is, hiszen azért ez nagyon nagy beruházási költség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek nagy része azért ki fogja szolgálni az élettartamát. De ettől függetlenül fennmarad a kérdés, hogy mi történik ezekkel, amikor lejár az élettartamuk, hiszen azért ezek viszonylag veszélyes hulladéknak számítanak. Igen, itt ezek szintén az ilyen kisebb időzített bombák, amik jönnek, a tiszta energia átmenettel kapcsolatban is. Ezeket mind át kell gondolni, és meg kell oldani, hát vannak megoldások, és el is kezdtük ezeket, de azért azt kell látni, hogy amikor már ilyen planetáris mértékben, iszonyú mértékben történik majd például naperőműves energiatermelés, akkor ez nagyon nagy mértékű terhet is, környezeti terhet is fog jelenteni. Tehát összességben mindenképpen az a válasz, hogy míg ezek nagyon jó megoldások és nagyon fontos megoldások, a legtisztább energia az az energia, amit soha nem kellett elhasználnom. Tehát a legjobb energia, ha kiváltjuk az energia igényeinket más megoldásokkal. Tehát amikor például most mi így beszélgetünk, és nem kellett elutaznom önökhöz, akkor így, vagy amikor tehát különböző digitális módon megoldásokat találunk, azért az feltétlenül a legjobb megoldás az energia problémánkra.
Hát igen, csak ahhoz, hogy önnek nem kellett utaznia, vagy nekem önhöz interjút készíteni, olyan eszközök kellettek, amiben mondjuk ritka földfémek vannak. Azért ritkák, mert ritkák, és csak az föld egy-két helyein lehet bányászni. Ezt mekkora kockázatként tartják számon? Ugye mondjuk ott egy helyi hadúr azt mondja, hogy innen ti ugyan nem bányáztok semmit, akkor mi nem fogunk beszélgetni, és utazni kell megint.
Pontosan, nagyon rátapintott a lényegre, pont tegnap előtt adták át azt a jelentést az EU-s biztosnak, aki ezzel foglalkozik, ami az energia átmenettel kapcsolatos legnagyobb energetikai kérdésekről gondolkozik, amiben én is benne voltam, Európai Uniós szinten 20 kollégával dolgoztunk együtt, és ebben a jelentésben, tehát az energia átmenetnek a legfőbb kihívásai között mindenképpen az egyik, ez volt a probléma, az általában azok a természeti és erőforrások és kincsek, amik korlátozzák ezt az átmenetnek a lehetőségét, és nem csak, hogy nem feltétlenül végtelenül elérhetőek, hanem pontosan olyan kérdéseket is vetnek fel, mint energiabiztonság, vagy általában anyagbiztonság, hogy honnan függünk, egy-két régión, egy-két országon függünk. Ráadásul ugye tudjuk, hogy ezeknek a jó részét azért gyerekmunkaerővel bányázták ki. Tehát bizony, itt nagyon sok kérdés felmerül.
Lehet csak olyan eszközön beszélgetünk, amit egy 8 éves gyerekkel bányáztattak napi 16 órában. 5 forintért.
Pontosan. Pontosan. Tehát sajnos azt kell látni, hogy nincs olyan technológia, azt gondolom, aminek ne lenne valamilyen környezeti vagy társadalmi hatása. Tehát mindenképpen, tehát nem, én nem hiszem, hogy lehetőségünk van arra, hogy végtelen ideig növeljük a fogyasztásunkat. Tehát azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb át kell gondolni azt, hogy a dologi fogyasztásunkat, nem a jólétünket, mert itt ezt a kettőt kéne elválasztani, tehát a dologi fogyasztásunk folyamatos növekedése, és hogy a gazdaság csak akkor mondjuk, hogy robog és működik jól, ha még többet eladtunk ugyanabból a dologból, és még többet, és egy cég csak akkor igazán ügyes és jó, ha minden évben növekedett valamennyit, ezt újra kell értékelnünk, és helyette inkább el kell gondolkoznunk, hogy minél több olyan dologból teremtsünk jól létet, ami mondjuk szolgáltatás, ami nem feltétlenül anyag és dolog és energia igényes.
Hogy néz a kutató a technológiai fejlődés lehetőségére? Azt az előbb már megbeszéltük, hogy nincs mindenre nagy méretekben alkalmazható technológiánk. Úgy néz rá, mint a dohányos, aki azt mondja, hogy mire én rákos leszek, addigra biztos lesz megfelelő gyógyszer? Vagy úgy néz rá, hogy nem biztos, hogy lesz megfelelő eszköz azokra a célokra, amit én most 30 évre előre kitalálok?
Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy erről nagyon érdekes beszélgetéseket lehet a szakemberek között is folytatni, hiszen vannak azért techno-optimistább szakemberek, és vannak kevésbé techno-optimista szakemberek, és nagyon érdekes, hogy azért ez nem mindig, de sokszor azért a férfiak egy kicsit technooptimistábbak, míg a nők egy kicsit talán óvatosabbak a technológiától elvárható csodákkal kapcsolatban. Mindenképpen hatalmasat fog segíteni nagyon sok mindenben a technológia, de aki azért már ilyen vénebb róka, mint én, és már régóta tapossa ezt a szakmát, azért azt látjuk, hogy nem igazán vannak olyan technológiák, amik jönnek, és akkor hirtelen minden környezeti problémát megoldanak. Tehát vannak megoldások, de ahogy mondtam, nagyon sokszor az egyik problémát konvertáljuk a másikba, vagy csak a helyét. Ahogy elmondta például az elektromos autózás, például a szennyezés helyét átteszi a városokból mondjuk az erőművekbe. Ez is nagyon jó, mert nem mindegy, hogy a városainkba fúdokolunk, vagy egy erőmű, ami utána már esetleg kevesebb szennyezés érje a lakosságon. Tehát azért akkor is jó megoldások, de olyan szuper csoda technológia, ami majd az éghajlatváltozást így megoldja, olyan szinte biztos nem lesz, és ennek több oka van, nem tudom, gondolom nincs időnk, hogy egy kis kifejtsük, de nem várhatjuk sajnos, hogy ezeket az igazán nagy környezeti problémáinkat könnyen megoldjuk technológiával de csupán.
Ha jól értem, akkor azt mondja, hogy az egyik, vagy az a megoldás a fogyasztás csökkentése. És ez a végén a személyes fogyasztásunkról van szó, mert a végső fogyasztó az mindig az ember. Ez a megoldás?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez az, amiben nagy vita van a szakemberek között, de azt gondolom, hogy azért nagyon sok nagy nevű kutató, sok évtizedes munka után, aki éghajlatváltozással, vagy környezetvédelemmel, vagy egyéb ilyen problémákkal foglalkozik, előbb-utóbb arra jutott, hogy nem nagyon más, van más megoldás, mint, és ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek azonnal vissza kell költözni a sötét barlangokba, hanem ahol azok az országok, vagy azok a társadalmi csoportok, akik már egy elég magas fogyasztási szintre eljutottak, ott nem biztos, hogy nagyon fontos, hogy tovább növekedjenek, vagy ha növekednek, tehát én most is már azt gondolom, hogy a növekedés és a gazdasági fejlődés koncepcióját kicsit szélesebben kellene venni, tehát az is, tehát itt a jól létet kéne nézni, például már nagyon sok jól fizetett üzletember lehet, hogy sokkal jobban értékelne mondjuk egy fél szabadnapot, vagy több szabadságot, mint még egy fizetésemelést. Ugyanígy általában, hogy több időnk legyen a családunkra, a gyerekünkre, a közösségünkre, az édesanyánkra, a szomszédunkra, az egészségünkre, a sportolásra, a szabadidő eltöltésre, tehát esetleg ilyen irányba is kell nézni a jólét növekedését, vagy általában például az egészségállapot növelését, az oktatás növelését, tehát a növekedést egyre gyakrabban már nem csak GDP-ben mérjük, most már az OECD-nek, tehát a világ leggazdagabb országainak, a szövetségének is van például a Better Life Index, a jobb élet index, amiben beletesz például olyan faktorokat is, nagyon érdekes, hogy például az egy országban mennyit önkénteskednek az emberek. Milyen az anya-gyerek kapcsolat, vagy a szülő-gyerek kapcsolat. És ezekkel összesen, ezek kosarából összesen méri azt, hogy ez az ország milyen fejlettségi szinten áll.
De rá lehet venni erre az új szemléletmódra olyan hatalmas és gazdag országokat, mint például Kína, ahol nem mondhatjuk el, hogy minden kínai hatalmas és gazdag, tehát fogyasztani nem akar.
Igen, hát ez a nehézség. Nem csak Kínát, de még az Európai Unió gazdagabb rétegeit és az Egyesült Államok gazdagabb rétegeit is nagyon nehéz. És nem is biztos, hogy rá kell venni. Itt jelen pillanatban arról van szó, hogy egy újfajta gondolkodás kell, hogy beinduljon, mind az egyetemi és kutató szférából, mind a gazdasági és politikai döntéshozó szférából, hogy amennyiben nem akarjuk azokat a rettenetes nyarakat például, amit most tapasztalunk, amennyiben nem akarunk olyan pandémiákat, amiből éppen most mászunk ki, sőt, vagy éppen sokkal rosszabbakat, mint ez, és itt most nem nagyon hosszú távról beszélek, hanem még a mi életünkben, vagy feltétlenül a gyerekeink életében, akkor biztos, hogy le kell ülnünk, és át kell gondolnunk, hogy a jelen gazdasági modell, a jelen üzleti alap az üzleti életnek az alap mozgató kerekei, azok így nem fenntarthatóak sokáig, mert ennek az eredménye az, hogy továbbra is lesznek 47 fokos nyarak egyre gyakrabban lesz jégeső, és egyre több pandémia lesz.
Az Európai Uniónak, meg a világ nagyon sok más területének is ambiciózus klímacéljai vannak. Hogy látja ezek megvalósíthatóságát? Lesz menet közben valami előrehaladási jelentés, hogy nem mindenki az utolsó 3 évbe próbálja megcsinálni, mert akkor az veszett fejszének tűnik?
Feltétlenül, hát itt folyamatosan különböző részcélokat is fogalmazunk meg, folyamatosan újraértékeljük az egész ezzel kapcsolatos eddigi törvénykezést és a különböző szabályozásokat, tehát itt folyamatosan iszonyatos munka folyik ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni. Ennek ellenére azért azt látni kell, hogy nem lesz egy sétagalop, nem könnyű, különösen még az első 40-50% csökkentést talán azt még talán látjuk, hogy hogyan lehet. A modellek azok bemutatják, hogy hogyan lehet a többi csökkentést is elérni, de azért tudni kell, hogy ott már nagyon nagy árat kell majd fizetnünk, és itt most nem feltétlen anyagi árról beszélek, hanem akár környezeti árról, akár egyéb kényelmi árakról is beszélhetünk, amennyiben most nem csináljuk ügyesen és egy rendszeres szemlélettel a mostani csökkentéseket.
De ezek nemzeti ügyek lesznek, mert nagyon nem ugyanúgy érinti a klímaváltozás az országokat, mint más területen vannak, más az éghajlatuk, minket nem ugyanúgy érint, mint egy óceánparti országot, vagy nemzetközi ügy lesz, mert ha nemzetközi ügy lesz, akkor kell egy nemzetközi szervezet hozzá. De olyan van?
Hát van végül is az ENSZ kormányközi az ENSZ, különböző ENSZ testületek, például UN Framework Convention on Climate Change, most hirtelen nem tudom, hogy jól le tudom fordítani, de az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, és ehhez van, az nem egy testület van, de azért van egy szervezet, aki ennek a betartását és megvalósításával kapcsolatban dolgozik. Van az ENSZ éghajlatváltozási tudományos testülete, illetve kormányközi testülete, de végül is ez egy tudományos testület, de az biztos, hogy nincsen egy világbíróság, nincsen egy világtörvény szék, ami azt mondja, hogy ennyi, te nem tartottad be a csökkentési vállalásaidat, és akkor most csúnyán ráütünk a kezedre, vagy megbüntetünk. Tehát az biztos, hogy ilyen szempontból nagyon nehéz nemzetközileg megoldani, annál is inkább, hogy pontosan amit elmondott, tehát egyrészt nagyon mások a hatások, ráadásul az a baj, hogy akiket a legjobban érint, azok a legkevésbé felelősek a problémáért, és azok, akik a legjobban felelősek a problémáért, egyrészt a legkevésbé érinti őket, másrészt ők tudják magukat a legjobban megvédeni. Tehát ők, nekik a legkevésbé érdekük, hogy történjen valami.
Fog történni valami? Mit gondol, mi a személyes véleménye? Fog történni valami? Vagy tologatni fogják a problémát, mert inkább építenek egy gátat, mert hiszen a jövedelmükből futja rá.
Hát azért már nagyon sok minden történik, nem mondhatjuk azt, hogy nem történik. Én azt gondolom, hogy most már a világ gyakorlatilag minden országa komolyan elért oda, hogy itt nagyon jelentős változásokat kell létrehozni. Ha azt nézzük, hogy a világ összkibocsátásainak jelen pillanatban, illetve május végére 73%-a származik olyan országokból, akinek van klímasemlegességi vállalása, vagy legalábbis nagyon komolyan bejelentette, és nem sokára valószínűleg meg is teszi ezeket a vállalásokat. Azért ez rettenetesen sok. Ez a globális nemzeti összterméknek körülbelül több mint 2/3-át fedi le. Tehát itt nagyon nagyok a vállalások, és nagyon nagy én még azt is mondanám, hogy a politikai akarat. Én inkább abban látom a problémát, hogy mégis skizofrén ugyanaz a politika is, és ugyanúgy a céges szinten is, annak ellenére, hogy nagyon sokat beszélünk róla, és nagyon sok vállalást teszünk, és már törvénykezünk is, és erőforrásokat teszünk bele, ugyanakkor mégis ugyanazok a kormányok, az EU-tól kezdve, a USA-n keresztül mindenfelé, ugyanakkor mégis, még mindig teszik a pénzt, és támogatják azokat az iparágakat, pont akikből már ki kellene vonni a tőkét. Tehát ez még mindig számomra is kérdés, hogy mennyire tudjuk tényleg meglépni ezt a rettenetesen nehéz átmenetet, hogy lemondjunk azokról az energiaforrásokról, és azokról az iparágakról, és hogy át tudjuk érteni, mert tudjuk, hogy van alternatíve, alternatíva, de nagyon nehéz azt mondani egy jól működő cégnek, hogy hát bocsánat, le kéne húzni a rólót, és most inkább csinálj valami mást. Ezt nem nagyon meri egyetlen kormány se felvállalni.
Mondani
nem.
Kéne valamit a cégnél dolgozóknak, hogy holnaptól miért nincs munkád, illetve hol lesz, és hol lesz a jövedelmed ugyanolyan, mint amilyen a jól működő cégnél volt. Másnap éhséglázadások lennének.
Én nem vagyok benne biztos, mert nagyon sok azért az alternatíva, és most pláne azt gondolom, hogy ez a koronaválság és az ezzel kapcsolatos gazdaságélénkítés hatalmas lehetőség, hiszen nagyon sok új iparágra van szükség, rettenetesen sok új befektetése, rettenetesen sok új gazdasági működésre van szükség, és rettenetesen sok új munkaerőre is van szükség. És nem biztos, hogy a szénbányász nem örül jobban, ha ugyanazt a pénzt azt mondjuk egy tiszta irodában való munkával keresi meg, és nem kell 40 évesen nyugdíjba menni az egészségi állapota miatt. Inkább itt az a baj, tehát itt nem igazán a munkás, szeretjük a munkásokra fogni, nem a munkásokkal van a probléma. Én azt gondolom, bár lehet, hogy ők is, hiszen vannak olyan kollégáim, akik szerint igazából például Európának a nagyon erős szakszervezet azok, amik leginkább legjobban behúzzák ezeket a fékeket. Én inkább azt gondolom, hogy inkább azok a cégtulajdonosok, meg általában az a gazdasági elit, aki gazdaságilag nagyon érdekelt abban a tevékenységben, amit ők csináltak eddig, és nem is lehet, én azt gondolom, hogy nem is lehet őket ilyen nagy bűnösökként kezelni, hanem egyszerűen tényleg nehéz azt mondani, hogy holnaptól más gazdasági tevékenységet kellene folytatni, vagy nem holnaptól, mondjuk 2 évtized múlva, de akkor is, hogy mondja azt valaki, hogy most itt tök jól megy, sokan vásárolnak tőlem, minden nagyon szép, most miért csökkentsem, miért csináljak más, miért kezdjek el máson gondolkozni, akkor ezért is életemben ezt csináltam. Ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ürge Forstens Diana, fizikus, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének egyik alelnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.